Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Nagy Tamás, ez pedig a brüsszeli 764. adása. Újra az Európai Unió előtt álló valódi kihívásokra koncentrálhat a közösség, miután a tagállamok vezetői múlt héten aláírták az intézményi reformokat lezáró lisszaboni szerződést. Műsorunkban intjük, hogy mik is ezek a kihívások, szó lesz még a Koszovóba küldendő misszióról, és arról is, hogy mekkora szükség lenne egy európai hadseregre. Beszámolunk a foglalkoztatási mobilitási cselekvési tervről is, ami a társadalmi mobilitást segíteni elő. Tartsanak velem!
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
A brüsszeli eseményeit ezen a héten is Gyévai Zoltánnal, a Brüsszelivel tekintjük át. Ezen a héten azonban egy kicsit rendhagyó módon csak egy eseményre, egy nagyobb eseményre fókuszálunk, a múlt heti állam és kormányfői csúcstalálkozóra. Ezen belül azonban kiválasztottunk három eseményt. Hát nézzük tulajdonképpen a legaktuálisabbat. A magyar parlament hétfőn ratifikálta az uniós reformszerződést, az uniós tagállamok közül elsőként. Milyen fogadtatása volt ennek Brüsszelben?
Először is úgy láttam, hogy elég meglepte ez a gyors ratifikálás a brüsszeli közéletnek a tagjait, képviselőit. Valószínűleg senki sem számított arra, bár lehet, voltak előjelei ennek, hogy Magyarország gyors ratifikációra készül, hogy Magyarország ilyen gyorsan túl lesz rajta, érdemi vita nélkül túl lesz az új lisszaboni szerződésnek a megerősítésén. Persze, hogy lenni szokott, ez már nem meglepetés. José Manuel Barroso bizottsági elnök elsőként adott ki nyilatkozatot a magyar ratifikálásról, és ahogy ez várható volt, üdvözölte a tényt, ami véleménye szerint nagyon kedvező jelzést ad a többieknek is, hogy minél hamarabb ejtsék meg a ratifikációt, és van egy nagyon fontos elem ennek, ő annak szinte nagy jelképességet, szimbolizmus tulajdonított, hogy az első ország, amelyik ratifikálta az egyezményt, a szerződést, az éppen egy új tagállam, amely 2004-ben csatlakozott a Unióhoz. Mindez azért érdekes, hiszen gyakran felmerül a kérdés, hogy a bővítés és a mélyítés, tehát az integráció mélyítése az párhuzamosan követhető. Barroso ebből a szempontból ezt egy jó jelzésnek, kedvező jelzésnek tartja, hogy íme egy új tagállam volt az első, amelyik ratifikált.
A lisszaboni szerződés mellett a állam és kormányfői csúcs találkozó másik kiemelt témája Koszovó volt. Az előzményeket ugye ismerjük, a tagállami vezetők pedig úgy döntöttek, hogy egy missziót küldenének a jövőben a többségében albánok lakta szerbiai tartományba. Mi lenne ennek a feladata?
Ez az Európai Uniós misszió, amelyeként példátlan az Európai Unió történetében, hiszen nem volt még példa arra, hogy ilyen népes kontingens küldjön az Európai Unió egy másik országba. Most ennek a missziónak nem katonai feladatai lennének, hiszen tudjuk azt, hogy Koszovóban ott állomásozik a NATO erők vezette KFOR, hanem ez inkább tulajdonképpen közbiztonsági és államépítési funkciókat töltene be, és mint ilyen elsősorban rendőrökből, jogászokból, bírókból, ügyészekből állna, és abban próbálná tulajdonképpen Koszovót támogatni, hogy a jogállamiság útján elinduljon, és elérjen egy olyan szintre, ami később alkalmassá teszi majd az Európai Unió csatlakozást.
A csúcs találkozó harmadik legfontosabb eseménye pedig az volt, hogy megalakulhatott a tagállamok állam és kormányfőinek döntése alapján az a bölcsektanácsa vagy reflexiós csoport, ki hogy nevezi, amire annak idején még Nicolas Sarkozy francia elnök tett javaslatot, aminek a célja ugye az Európai Unió közép- és hosszú távú stratégiája, illetve jövőképének meghatározása. Hogy áll majd fel ez a testület? Lehet-e már a tagokról tudni valamit, és egészen pontosan mi lesz a feladata?
Meg kell, hogy mondjam, hogy a mostani csúcs találkozó után sem lett igazából teljesen tiszta a kép, hogy ennek a mintegy 9 fős csoportnak, 9 szakértőből, tekintélyes személyiségből álló csoportnak igazából milyen kérdésekre kell majd választ adnia. Ugye azt tudjuk visszatekintve a múltba, hogy maga a kezdeményezés Nicolas Sarkozytól jött, francia köztársasági elnöktől jött, mi pedig azzal nem titkolt célral, hogy valamilyen módon akadályt, kavicsot gördítsenek tulajdonképpen a török csatlakozás útjába. Na most a mandátumban, amit most elfogadtak a tagállamok, és ami egyébként még nem végleges, nincs utalás az Európai Unió külső határainak a meghatározására, tehát mint ilyenre a bővítése sem. Ennek ellenére már most látható, hogy olyan értelmezések láttak napvilágot, konkrétan Sarkozytól is, aki azt mondja, hogy igenis, ennek a csoportnak az egyik feladata éppen az lesz, hogy megkerülhetetlenül az lesz, hogy ezzel a kérdéssel is foglalkozzon.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
EU szótár rovatunkban Forris Györgyel, a Brux Info szakértőjével az Európai Unió különböző misszióiról beszélgetünk. A beszélgetésünk alapja pedig az, hogy a múlt heti állam és kormányfői csúcs találkozón a tagállamok vezetői egy Koszovóba küldendő misszió felállításáról döntöttek, erről beszámoltunk már a műsor elején. Nézzük meg azt, hogy mennyire tekinthető egyedülállónak az, hogy most egy ilyen jellegű misszió megy Koszovóba.
Egyáltalán nem tekinthető egyedülállónak. Számos korábbi missziója volt már az Európai Uniónak, és az egyik legnagyobb volumenű, a boszniai, az most már évek óta zajlik. Tulajdonképpen hasonló létszámmal 1500 fő vett át egy olyan feladatkört, amit a fokozatosan csökkenő, eredetileg még NATO felállítású szervezetektől, amire épp úgy voltak katonák, mint civil jellegű tisztviselők, vettek át feladatköröket, és végül is vált aztán európai zártá egyre inkább az ott végzendő munka, mint tudjuk ma is tulajdonképpen egy szlovák diplomata személyében európai közgazdasági fönnhatóság alatt áll Bosznia, tehát ez az egyik legeklatánsabb példa, de rendkívül sok egyéb minta is van, akár egészen Afrikáig, hát gondoljunk csak arra, hogy még Kongóban is sor került európai szerepvállalásra. Ami az érdekesebb, és ami igazából pikánsabbá teszi ezt az egész kérdéskört, hogy az odáig elég könnyű elképzelni, hogy egy alapvetően gazdasági politikai szervezet a saját meglévő humán erőforrásából bizonyos számú szakértőt valamilyen szomszédos vagy még távolabbi térségben országba küld egy csoportot segíteni. Ami az érdekesebb, amikor effektíve katonákat, fegyvereseket, esetleg komoly fegyverzettel ellátva küld térségekbe.
Igen, és pont ez a lényeg, ugye, hogy ez milyen felajánlásból, tehát a tagállamok a saját nemzeti haderejükből ajánlanak fel bizonyos számú katonát vagy egy kontingenst, és ebből áll össze egy homogén katonai csoporttá, vagy ezt kell elképzelni?
Igen, tehát ez egy nagyon lassan megérlelt és nagyon sok év alatt kialakult rendszer az, aminek a gyümölcse ez. Egyébként az idei évben először, 2007-ben volt az először, amikor Szalán azt tudta nyilatkozni. Mint tudjuk, ő, mint az Európai Unió miniszteri tanácsának a főtitkára felel egyúttal a védelmi politikai kérdésekért is. És ő tudta először azt nyilatkozni idén, hogy most már Európa fegyveres erejét tekintve is képes arra, hogy akár úgynevezett rövid reagálású harcegységeket is be tudjon vetni, hogyha szükséges. Na most, amíg idáig eljutott a fejlődés, ez egy nagyon hosszú folyamat volt, ez 99-ben, Kölnben kezdődött, a 99-es kölni EU csúcson, az előzménye pedig a délszláv válság volt, és egész pontosan az éppen a kölni csúcs idejére napra pontosan akkor befejeződött koszovói-jugoszláviai háború. Az a sok, az a válság nagyon megrázta az európai diplomáciát, tudnék, beigazolódott az, hogy önmagában egy akár rendkívül aktív európai külpolitika, amit tegyük fel, hogy még egységes és fogadlan oroszlán addig, ameddig a netán ténylegesen kirobbanó fegyveres konfliktusok idején aztán amerikai harci gépeket kell felkérni, segíteni ahhoz, hogy a válság meg is oldódjon.
Mindezek fényében nem lenne szükséges egy európai hadseregnek a létrehozása, vagy legalábbis egy olyan csapat, egy olyan csoport létrehozása, ami nem alkalmi jellegű lenne, hanem adott esetben mindig lehetne néhány katonát kivenni ebből a csoportból és ide küldeni, oda küldeni?
Pontosan ez történt. 99-ről, amikor rájöttek arra, hogy kell, hogy legyen egy katonai erő, akkor az volt a dilemma, hogy most ezt valahogy úgy kell elképzelni vajon, hogy minden ország delegál bizonyos számú katonát, és ezeket valahol valamilyen közös lakszonyában elkezdik kiképezni, majd pedig állandó készenlétben állomásoztatni, vagy azért ennél valamivel rugalmasabb rendszert kellene megalkotni. De ami végül is 8 év alatt kikerekedett, megállapították, hogy mi az az optimális létszám, amit adott esetben jó lenne, ha mozgósítani tudnának a tagországok nagy baj vagy nagy szükség esetére. És végül is hosszú időtávlatában egy összesen 50 ezer főnyi katonai erőben gondolkodtak, amit jó lenne tudni, hogyha kell, akkor a tagországok ki tudnak állítani.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Most rövid hírek következnek itt az Inforádióban, majd folytatódik a brüsszeli hét a Lisszaboni szerződés utáni kihívásokkal.